Szeretettel köszöntünk mindenkit. A program által értesülhettünk, hogy a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Biblia konferenciája tulajdonképpen ez a mai nap. De mivel ezt szombaton tudjuk tartani, délelőtt igehirdetés volt, most a délután jellege viszont változik. Két 30 perces előadást fogunk hallani, amihez lehet hozzászólni, és szeretnénk is, hogyha bátran bárki kérdezne, vagy hozzászólna. A főiskolánk minden évben rendez egy bibliakonferenciát Budapesten, ami teljesen arra szolgál, hogy akik távolabb vannak a Bibliától, azoknak is közérthető legyen. És minden évben egyszer vagy kétszer valamelyik gyülekezetünkben is tartunk ilyen bibliakonferenciát. Tehát ez nem igehirdetés jellegű, hanem próbáljuk a Biblia gondolatait, eszmerendszerét összehasonlítani a körülöttünk lévő világnak a gondolataival és általában az emberi problémákkal. Én hiszem, hogy mindegyikünket meggondolkodtat, és látni fogjuk ennek a hasznát majd a hétköznapi életünkben is. Közben felhívom a figyelmet arra két dologra is. Az egyik, hogy a szokásos évi úgynevezett tudományos biblia konferenciánk az július 19-én vasárnap lesz Budapesten a Széchenyi hegyi gyülekezetben. Ha valakinek van ideje, nagyon szívesen látjuk, tehát június 19-e Budapesten a Széchenyi hegyi gyülekezetben. Nagyon érdekes egy ilyen konferenciai nap. Nagyon szívesen látunk bárkit. A programját azt hiszem a gyülekezetekbe is meg fogjuk küldeni, hát ha lesznek, akik szívesen eljönnek egy ilyen napra. A másik dolog, amit említenék, hogy van egy lelkigondozói szakirányú továbbképzésünk is, és ahhoz kapcsolódó gyakorlatnak tekinthető a visszakapott szabadság tábor, amely elsősorban szabadulni vágyó és szabadult alkoholbetegeknek és családtagjaiknak a tábora. Oda is szeretettel bíztatom mindenkit, akinek ilyen ismerőse van, ahol látja, hogy ez a probléma egy nagy gond, lehet bátorítani a táborban való részvételre. Ott találjuk a fali újságon az időpontokat. És megemlítem azt is, hogy a nyár végén én hagyományosan tartok egy ifjúsági bibliatábort Bózsván, és mivel most készül ez Apokalipszis 4. kötete, ebben az évben ez teljesen annak lesz szentelve, hogy azokkal a Biblia tanulmányozás iránt mélyebben érdeklődő fiatalokkal, akik ott részt vesznek, versről versre végig haladunk Jelenések könyve utolsó fejezetein beszélgetve, együtt próbáljuk felfedezni az értelmét, a tanítását. Tehát akinek olyan fiatal ismerőse van, akár valamilyen hívő közösség tagja, akár távol áll, mindenki számára közérthető lesz. Erre a táborra is fölhívom a figyelmet. És még két dologra, hogy ilyenkor van a jelentkezések ideje a főiskolánkra, és kérem, hogy bátorítsatok, akit tudtok, a levelező tagozaton való részvételre. Ugye ez a teológia szak, a levelező tagozatos teológia szak, ahova bárki jöhet minden feltétel nélkül. Én gondolom, ide is eljutottak szórólapok, és bíztatlak benneteket, hogy adjuk tovább ismerőseinknek, akiket érdekel. És végül a nappali tagozatra is fölhívom a figyelmet, amelyre ugyan nem hirdetünk úgy jelentkezést, hanem inkább azt kérem, hogy imádkozzunk érte, és ha láttok alkalmas valakit, vagy aki úgy tűnik, hogy talán érdemes lenne itt tanulnia, szóljatok. Nappali tagozatos teológiai szakra ugyanis csak olyanokat veszünk föl, akik elkötelezetten szeretnék az életüket az Isten műve szolgálatára szentelni. És ebben nagy hiány van, szóval olyan fiatalok, akik tehetségesek is, mert azt kell mondanom, hogy akár jó szándékkal sok mindent lehet tenni, de ekkora tanulást vállalni, és valóban előre vinni ezt az ügyet, az evangélium hirdetés ügyét, tényleg jó képességű fiatalokra van szükség, tanulni szerető, ember szerető, de mindenkit Isten szerető fiatalokra. Hát kérünk is benneteket, hogy imádkozzatok azért, hogy ilyenek felfedezzék ezt a szakot, és mi is felfedezzük őket, és bátoríthassuk. és ha valakire gondoltok, akkor szólhattok nekünk is, és ajánlhatjátok is őket. És akkor át is adom a szót, és szeretném bemutatni a főiskolánk két tanárát, akik délután fognak szólni. Pranc Zoltán, ő az Ószövetségi Tanszéken tanít. Egyébként filozófiával doktorált a közelmúltban, szóval a témája ezért is fog egy kicsit a filozófiával kapcsolatban álló lenni. És Horváth Orsolyt hátul egy pillanatra megtennéd, hogy felállsz. Tehát talán prédikáltál is egyszer itt a gyülekedbe, úgyhogy már ismernek téged. Horváth Orsolyt pedig az Új Szövetségi Tanszéken van.
Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, szeretettel köszöntök én is mindenkit. És akkor az igehirdetéstől egy kicsit már inkább az előadás irányába elmozdulva, az együtt gondolkodás irányába elmozdulva, egyszer s mint egy kis ízelítőt kívánva nyújtani arról a tudományról, arról a Biblia tudományról, amit mi a főiskolán képviselünk és igyekszünk művelni. A következő címet adtam a témámnak, amiről most fél órában beszélni szeretnék. Tehát a cím egy kérdés, jobb volna nem lenni, és az alcím pedig a gondolkodás történet alternatívái és a megváltás mélysége a Prédikátor 4, tehát a Prédikátor könyve 4. fejezetének 2.-3. verse tükrében. Tehát jobb volna nem lenni a gondolkodás történet alternatívája és a megváltás mélysége ennek az igeszakasznak a tükrében, amiről előre járóban, mielőtt felolvasnám, annyit mondanék, hogy a Szentírásnak az egyik legkomorabb, legfelkavaróbb szakasza. És akkor ezek után idézem tehát a Prédikátor 4. fejezet 2.-3. versét. A következőképpen hangzik, ugye Salamon király, a könyv szerzője mondja ezeket. És dicsértem én a halottakat, akik már meghaltak, az élők felett, akik még élnek, de mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett, aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik. Tehát valóban azt hiszem, hogy tényleg bátran vagy megalapozottan mondhattam azt, hogy a Szentírásnak az egyik legkomorabb, legfelkavaróbb szakasza, és hogyha megkérdeznénk az embereket, csinálnánk egy ilyen kis közvéleménykutatást, akár hívőket is bevonva ebbe, a legtöbben minden bizonnyal úgy vélekednének erről a szakaszról, hogy hát Salamon király túl rossz színben látja a világot. Mert igaz, hogy történnek itt mindenféle rossz dolgok, meg kellemetlen, nem kívánatos dolgok, de azért ez mégiscsak túlzás egy ilyen kijelentést tenni, hogy irigyeltem a halottakat, meg még inkább azokat, akik meg sem születtek. Sőt, bizonyára lennének olyanok is, akik egyenesen azt mondanák, hogy Salamon depressziós volt, lelkibeteg volt, azért mond ilyen komor dolgokat, de aztán majd, ha kigyógyul, vagy ha kigyógyul volna ebből, vagy amikor kigyógyult ebből, akkor nyilván már szebb színben látta a világot, és akkor már nem is tartaná fenn ezt az állítását. Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, ne felejtsük el azonban minden vélekedések mellett, vagy ellenére, hogy tényleg nem akárki, aki ezt mondja. Tehát az a Salamon király, aki a Szentírás szerint az egyik legbölcsebb ember, aki ugye a kortársai között, aki élt meg, talán azóta is az egyik legalábbis kimagasló értelmi képességű, kimagasló bölcsességű ember volt, aki ezt mondta. Ugye találunk egy ilyen rövid jellemzést a Királyok első könyve 4. fejezetében őróla, és az Isten adott bölcsességet Salamonnak, és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, amely a tenger partján van. Úgyhogy a Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége, és Egyiptomnak egész bölcsessége. Nem mennék bele abba, hogy mit jelent ez a jellemzés, hogy ugye ezt nagyon rövid bibliai megfogalmazással, de gondoljunk csak arra, hogy tulajdonképpen az egész görög gondolkodás, műveltség, ami aztán utána a mi kultúránknak vált a forrásává, ez tulajdonképpen Egyiptomra és a közel-keleti birodalmaknak a gondolkodására, felismerésére megy vissza. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy Salamon mindennek a képviselőinél bölcsebb volt. Adódik viszont a kérdés, hogy ki látja tehát jól a dolgot? Ki látja jól ezt a kérdést? Salamon király, ugye ez a nagyon bölcs ember, aki azt mondja, jobb lenne nem lenni. Hozzáteszem persze, hogy, és ezt bizonyára tudjuk, hogy Prédikátor könyvét ő az Istentől elszakadt, tehát mint egy ateista korszakára visszatekintve mondja, tehát ez egy fontos szempont azért. Ki látja tehát jól a kérdést? Salamon király, aki azt mondja, hogy jobb lenne nem lenni, vagy pedig a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy ez túlzás, és hogy nem ilyen lesújtó azért a mi életünk. Nekem az a meggyőződésem, hogy a legtöbb ember nem azért nem jut el erre a salamoni prédikátori véleményre, mint hogyha ők élesebben látnák a valóságot, a realitásokat, mint Salamon, vagy mint hogyha egészségesebb lenne a lelkük, és mondom, nem ezért ne jutnának el rá. Tehát én azt állítom, hogy a legtöbb ember egyszerűen azért nem jut el erre a felismerésre, hogy jobb lenne nem lenni, mert felszínes. Tehát a felszínessége miatt, nem az éles látása miatt, nem az egészségesebb lelkülete miatt. Vagyis a legtöbb ember a mindennapok tevés-vevése közepette nem döbben rá az emberi létnek arra antagonisztikus, kibékíthetetlen ellentmondásosságára, ellentmondásaira, amire Salamon rádöbbent, amit Salamon király meglátott, és amely ellentmondások őt erre a komor megállapításra vezették. Mik ezek a paradoxonok tehát? Mik ezek az ellentmondások? Milyen tapasztalata Salamon királynak a kijelentése mögött? Salamon az ember legalapvetőbb vágya, a boldogság vágya felől vizsgálódik a Prédikátor könyvében. De fel is teszi több ízben is a tömör kérdést, mi volna jó az embernek. Úgyhogy talán átsiklunk ezen a kérdésen, de bizony ez a lényeg, mi volna jó az embernek, mi teszi boldoggá az embert, mitől lehet az ember boldog. Pascállal szólva, ugye a híres tudóssal és biblia kutatóval szólva, azt mondhatom, hogy az ember nyomorúsága ellenére is boldog akar lenni, semmi más, csak boldog. Képtelen rá, hogy ne akarjon boldog lenni. Ugye mutat rá, tehát Pascál nagyon lényegre törően erre, hogy mi emberek, nekünk embereknek ez a legfőbb törekvésünk, a meghatározó törekvésünk, hogy boldogok szeretnénk lenni, és tehát Salamon, a prédikátor, pontosan ennek a kérdésnek az oldaláról vizsgálódik, és tekinti át többek között a saját életét is, a saját több szempontból elrontott életét is. Ám Salamon, és igazából bárki, hogyha mélyebben belegondol, két alapvető jelenségbe ütközött, illetve ütközik, ami könyörtelenül meghiúsítja az embernek ezt az eredendő vágyát, ezt az eredendő boldogság vágyát. Mi ez a két nagyon makacs körülmény, nagyon makacs tényszerűség, jelenség, ami a létünket átjárja és meghatározza? Az egyik a múlandóság, a halál. Erről a délelőtti prédikációban is szó volt, és ez visszatérő témája a Prédikátor könyvének, hogy ez egy kegyetlen kényszer, ami rajtunk felüláll, ami ellen nem tudunk mit tenni. Az, hogy az ember szívében ott él az örökkévalóság vágya, ezt nagyon szépen mondja a Prédikátor a 3. fejezet 11. versében, hogy az örökkévalóság vágya él az ember szívében, de szembesülnie kell ezzel a keserű kiszolgáltatottsággal, hogy bizony a múlandóságnak, a halálnak alá vagyunk vetve. Többek között így mutat rá, vagy így fogalmazza meg költői nyelven ezt a rideg kényszerét a létünknek, Salamon a 8. fejezet 8. versében. Egy ember sem uralkodhat a szélen, hogy feltartsa a szelet, és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett. Ja, tehát ez az egyik körülmény, amibe beleütközik Salamon, ami egy kőkemény dolog, amivel nem tudunk mit kezdeni. A másik pedig, így fogalmazhatnám meg a másik jelenséget, amire szintén többször visszatér a prédikátor könyve, sőt mondhatom így központi témája, az igazságtalanság, a sokféle nyomorúság, ami átszövi az emberi életet, és ami még ezt a csekéke boldogságot is meghiúsítja, aláássa, ami megmaradna a múlandóság, a halál tudata mellett is az embernek. Idézek megint egy igeverset, ami nagyon élesen, nagyon lényegre törően rávilágít a világunkat, a létünket átszövő temérdek igazságtalanságra és nyomorúságra. Így írt át a 4. fejezet 1. versében Salamon. Láttam én mind a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt történnek, s íme nyilván van azoknak, akik nyomorgattatnak könyhullatásuk, s vigasztalójuk nincs nekik, s az őket nyomorgatóknak kezeiből erőszaktételt szenvednek, s vigasztalójuk nincs nekik. A kedves gyülekezet, kedves hallgatók, most viszonylag ilyen békésebb időket élünk, persze sok minden bosszantja az embert, sok minden igazságtalanságot lát, tapasztal, van bőven így is, de ez még mind semmi ahhoz képest, hogyha egy kicsit kitekintünk a közelebbi, távolabbi történelmünkre. Tehát tényleg azt láthatjuk, hogy nincs az a gonoszság, nincs az az aljasság, amit ne követtek volna el, ne követett volna el egyik ember a másik ellen. Engem különösen megráznak például a II. Világháborúról készült eredeti felvételek. Tehát amikor tudom azt, hogy ez nem egy megrendezett darab, hanem tényleg az van, hogy ott embereket lőnek le, embereket akasztanak fel, embereket mészárolnak le nagyüzemi módszerekkel. Tehát, hogyha egy kicsit kitekintünk erre, amik azért messze-messze felülmúlják azokat az igazságtalanságokat, amiket esetleg nekünk a mai időkben el kell szenvednünk, akkor bizony megint csak oda kell, hogy eljussunk, hogy nem túlzó Salamonnak a megállapítása. Mert Salamon arra jutott, és akkor hadd ismételje meg még egyszer az alapgondolatot, hogy jobb ebből az egészből kimaradni. Jobb ebből az egészből kimaradni, jobb lenne meghalni, de még jobb lett volna meg sem születni, és nem látni ezt a gonosz dolgot, ami a nap alatt történik, és nem szembesülni azzal, hogy eleve kudarcra van ítélve az embernek ez az eredendő vágya, hogy boldog szeretne lenni. Egy kis adalékot is hadd adjak a salamoni végkövetkeztetéshez, egy kis gondolkodás, történeti kitekintést. Láttuk, ugye, hogy Salamon személyében a legbölcsebb ember, vagy az egyik legbölcsebb ember mire jutott, milyen konklúzióra. Nézzük meg most, hogy a legbölcsebb nép, a leginkább bölcselő, bölcselet szerető nép, a görögök mire jutottak. Nietzsétől idézek egy gondolatot, pontosabban ő is idézi. Nietzséről annyit kell tudni, hogy a filozófusi pályafutását még nagyon tehetséges görög filológusként kezdte, tehát a görög szövegeknek az elemző tudósaként, és nagyon jól ismerte a görög mitológiát, a görög gondolkodást, és Nietzsche az egész görög életérzést, az egész görög gondolkodást egy kis mitológiai történetből eredezteti, pontosabban azzal világítja meg, hogy miért jutottak oda a görögök ahova. És figyeljük csak meg ezt a kis történetet, persze mitológia, de jól tudjuk, hogy ugye egy mitológiában egy népnek a kollektív, a közös bölcselete kristályosodik ki. Figyeljük meg tehát ezt a történetet, és előre bocsájtom azt a hasonlóságot, ami a prédikátornak a meglátása és e között fennáll. Midász királyról járja a régi monda, hogy hosszú időn át űzte az erdőn a bölcs Szilénoszt, Dionüszosz kísérőjét, ez a Szilénosz, ez egy ilyen félistenszerű alak volt a görög mitológiában, egy ilyen természetfeletti lény. Tehát hosszú időn át űzte a bölcs Szilénosz, Dionüszosz kísérőjét, anélkül, hogy elfoghatta volna. Mikor végre kézre kerítette, megkérdezi őt a király, mi a legjobb és legelőnyösebb az embernek. Makacsul hallgat, és meg sem moccan a démon, ám a király nem enged, míg végül Szilénosz harsány nevetésbe tör ki, és így szól. Nyomorúságos egy napig élő. a gond és véletlen gyermeke, minek kényszerítesz arra, hogy megmondjam neked azt, amit nem hallanod volna a legüdvösebb? A legjobbat te el nem érheted. A legjobb neked meg nem születni, nem lenni, semminek lenni. A másodsorban a legjobb azonban neked, mielőbb meghalni. Ugye, tehát azt hiszem, nem is kell kommentálni egy nép, amely tényleg az eszéről híres, a bölcselet szeretetéről híres, szinte szó szerint ugyanoda jut, ugyanazt fogalmazza meg, amit a Salamon király a Prédikátor könyvében. És hát, hogy mi lehet ennek az oka, hát nyilván mondjuk a Biblia kritikus tudósok azt mondanák, hogy egyik lopta a másiktól a gondolatot. Természetesen nem erről van szó, hanem arról, hogy itt az emberi létnek valami olyan eszenciális, valami olyan lényegi igazsága fogalmazódik meg, ami átnyúlik a tér, az idő és a kultúra beli távolságokon. Tehát magyarul Salamon király ugyanazt a sajátosságát, ugyanazt a lesújtó, szomorú sajátosságát látta meg a létünknek, a legbölcsebb ember, mint amit a görögök, mint a legbölcsebb nép. Vagyis azt, hogy jobb volna nem lenni, a látszólag lesújtóan depresszív meglátás valójában a legszigorúbb emberi racionalitásnak a letisztult végkövetkeztetése. Tehát nem depresszióról van itt szó, nem itt búskomorságról. Az emberi gondolkodásnak, ahova ember eljuthat, ez a legletisztultabb végkövetkeztetése. Vagyis, hogy az ember belátja, hogy a lelkének kívánsága, a boldogság vágya, mégpedig az örökkévaló boldogság vágya, helyből kudarcra van ítélve a múlandóság miatt, az igazságtalanság miatt. Belátja azt, hogy az élete szüntelen szembesülés a vele született vágynak a reménytelen kudarcával, és ezért kimondja, jobb lenne nem lenni. Hadd tegyem fel viszont a következő kérdésünket, amivel tovább vezetném az együtt gondolkodásunkat. Milyen reakciót adhat erre az ember? Az ember erre a lesújtó sajátosságára létünknek, erre a feloldhatatlan ellentmondásra, milyen reakció, milyen megoldás kísérletet szülhet az emberi elme, az emberi gondolkodás, maga az ember. Én azt látom, hogy igazán tényleg, ha nagyon tömören akarom összegezni az emberi megoldásokat, az emberi gondolkodás horizontján belül szóba jöhető megoldásokat, két alapvető irányt jelölhetünk meg. Ugye, hogy is szól az alaptételünk? Ha a boldogság törvényszerű kudarca miatt a lét elviselhetetlen, ugye arról van szó, hogy szüntelen szembesül a gondolkodó ember azzal, hogy boldogtalanságra van kárhoztatva, boldogtalanságra van ítélve. Tehát, hogyha ez a szembesülés miatt a lét elviselhetetlen a gondolkodó ember számára, ugye adja magát a két emberi megoldás, vagy a gondolkodásról kell lemondani, vagy a létről, illetve a boldogságról. Ugye ez logikus. Nem tudom elviselni, mert feloldhatatlan ellentmondás gondolkodó ember létemre, vagy a gondolkodásról kell lemondanom, vagy a létről, illetve a boldogságról. És valóban én azt látom, hogy a gondolkodás történet alternatívái besorolhatók ebbe a két irányba. Kezdjük az elsővel, a gondolkodásról való lemondással. Tehát úgy oldani fel ezt a rettenetes ellentmondást, hogy nem gondolkodom, nem gondolkodik az ember, vagyis kitér a gyötrő szembesülés elől, öntudatlan vagy nagyon is tudatos feledkezésbe ringatja magát, feledkezésbe a valóságnak, a létünknek erről a mélye húzódó ellentmondásosságáról, figyelemelterelést alkalmaz, szellemi vagy szó szerinti narkózisba ringatja magát az ember. Ennek a kísérletnek, ennek a próbálkozásnak a gondolkodás történeti lenyomatait hordja magán tágabb értelemben a hedonizmus, ugye az élfajhászás, a mánakélés, az utánam az özönvíz gondolkodásmód, vagy nem gondolkodásmód, avagy Ézsaiás próféta kifejezésével, így is megfogalmazhatnánk ezt, hogy együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ugye? Tehát nem gondolkodni, élvezni azt, amit lehet, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Ez az életszemlélet. Összességében a filozófiává emelt szórakozást említhetném itt, amit Pascal, aminek a mély lélektanát egyébként Pascal tárta fel, vagyis, hogy az emberek azért szórakoznak, hogy ilyen módon tudjanak elfeledkezni a létüknek erről a rendkívül komor sajátosságáról. Salamon is beszámol egyébként az ilyen irányú kísérleteiről a Prédikátor könyvében, ugye leírja, hogy mint adta magát borítalra, hogyan vette körül magát énekesekkel, szép nőkkel, ugye ezt a mai ilyen jasszos kifejezéssel úgy mondanánk egyszerűen, hogy a buli, hallani gyakran, tehát hogyan vette magát körül énekesekkel, szép nőkkel. Aztán nagyon érdekes, hogy nem elválasztva az ilyenfajta szórakozástól megjelenik ott Salamon leírásában a nagy alkotások létrehozása, a bürcölés, a vagyonfelhalmozás, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mennyire éleslátó volt Pascal, amikor ő a szórakozással egy kategóriába sorolta a gürcölést, a nagy dolgok létrehozását, mert azt mondta, hogy bizony ez ugyanúgy ezt a feledkezést, ezt a szándékos feledkezést szolgálja, mint a legegyszerűbb szórakozások. És tényleg ma is így van ez ugye, hogy valaki szórakozik, vagy éppen munkamániás, lényegében nagyon gyakran ugyanaz áll mögötte, nem akar szembenézni a létének a mélyebb velejáróival. Ennek az irányvonalnak egyfajta kiteljesedése egyébként a fogyasztói társadalom, amelynek ugye mi is tagjai vagyunk, amely megint csak Dióhéjban jellemezve, azt mondhatnám róla, hogy az eszmékkel leszámolt emberiségnek az arsz poetikája, a hitvallása, amikor tehát ezek a tömegek, akik kiábrándultak már mindenféle eszméből, egyszerűen a fogyasztásban lelik meg az élet értelmét, fogyasztani kell, és ez a lényeg, ez a boldogság. De itt van a második irányvonal, a gondolkodás történet másik átfogó alternatívája, és talán ez az izgalmasabb, amikor, ugye, hogy is mondtuk, ahhoz, hogy feloldható legyen ez a nagy paradoxon, hogy a velünk született boldogságvágy ellenére belátjuk, hogy nem lehetünk boldogok, tehát vagy a gondolkodásról kell lemondani, vagy a létről, illetve a boldogságról. Tehát itt a második irányvonal a létről való lemondás, a boldogságról való lemondás. Ugye ennek a legszélsőségesebb megvalósulása az, amikor szó szerinti értelembe vesszük ezt, vagy valaki szó szerinti értelembe veszi, és ez nem más, mint az öngyilkosság. De valaki úgy oldja fel ezt a rettenetes ellenmondást, hogy öngyilkos lesz. És ennek bizony megvan a komoly filozófiai gondolkodás történeti feldolgozása. Két klasszikust idéznék. Először Camus, ugye a Nobel-díjas egzisztencialista írót, gondolkodót, ki így írt a Sisyphus mítosza című művében: csak egyetlen igazán komoly filozófiai kérdés van, az öngyilkosság. Tehát az öngyilkosság, amivel az ember ki tudja magát emelni ebből a rettenetes létből, ebből az ellentmondásból, és így tudja tulajdonképpen feloldani ezt az ellentmondást. És egy másik klasszikust, egy még híresebb és talán még jobban ismert klasszikust is idéznék, Shakespeare-nek a híres Hamlet nagy monológiából a jól ismert sorokat: lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Akkor nem es be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgés nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni, elszunnyadni, semmi több, s egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő, természetes rászkódtatásait. Tehát ugye látjuk, hogy megjelenik markánsan az öngyilkosság, mint a létről való lemondásnak a szélsőséges esete, azonban vannak itt szofisztikáltabb elképzelések is, ilyen például a sztoicizmus. A sztoicizmus talán nem mindenki előtt ismert, hogy mit jelent ez a nagyon nagy hatású görög irányzat, görög gondolkodási irányzat. Zárójelben mondom csak, hogy egyébként a Biblia lapjain is találkozunk ezzel a kifejezéssel. Pál apostol Athénban sztoikus filozófusokkal is vitatkozott többek között, az apostolok cselekedetei 17. fejezete szerint. Mondom, nem ismerjük talán tételesen a sztoicizmus, de ennek ellenére elmondható, hogy a legtöbb ember, a legtöbb gondolkodó ember, ideértve a keresztényeket is, sztoikusokká válnak. Tehát sztoikusok lesznek, talán öntudatlanul is. Mert mit mond a sztoicizmus? Ha a világ nem változtatható meg, ha a külső dolgok, a külső kényszerek, amik fölöttünk állnak, nem változtathatók meg, akkor mit kell megváltoztatni? Magunkat, a szubjektumunkat. Van egy nagyon kifejező képe, képük a sztoikusoknak, az emberi létet hasonlítják, vagy példázzák ehhez. Azt mondják, olyan, mint a szekérhez kötött kutya. Ugye, tehát az antik világban is ezek szerint szokás volt, hogy így szekérhez kötötték a kutyát, aminek nem volt jobb választása, mint hogy szaladt a szekér mellett. Ugye, tehát próbált úgy futni, hogy látszólag az ő akarata érvényesül, de abban a pillanatban, hogy ellenállt volna, a szekér magával rántotta volna. Seneca, vagy talán Epiktétosz mondja, hogy a végzet a beleegyezőt magával viszi, az ellenállót elhurcolja. Tehát nincs más választásunk, a végzet, a rajtunk felülálló determinisztikus, a sorsunkat meghatározó kényszerek így is úgy is elvisznek, érvényesülnek. Tehát a legjobb, amit tehetünk, hogyha beletörődünk, ha lemondunk a vágyainkról, és igazából így tudjuk feloldani a már többször említett ellentmondást. Hasonló ehhez a távol-keleti vallásoknak a nirvána eszménye is. Ugye mi ez a nirvána eszmény? Az, hogy ugye az emberi lét szüntelen csalódásoktól terhes, mert vágyaink vannak, és ugyanaz a képlet egyébként, vágyaink vannak, amik nem teljesülhetnek, és hogyan tudunk megszabadulni úgy, hogyha lemondunk a vágyainkról, kvázi meghalunk, lemondunk mindenről, és így tudunk kilépni a létnek a körforgásából, így tudunk belépni, eljutni ebbe a bizonyos nirvánába, ahol egyébként megszűnik az individuális, tehát az egyedi lét, az ember úgy néz ki egy, megint csak egy ettől a vallástól, ettől a gondolati beregből származó hasonlattal, mint amikor egy vízcsepp visszatér az óceánba. Tehát megszűnik az egyedi lét, az ember lemondott minden vágyáról, következésképpen megszűnt a szenvedéstől. És végül megemlíthetem még, tehát a gondolkodás történet alternatíváinál vagyunk még, azokat az eszméket is, amik az emberi közösségre helyezve a hangsúlyt, az emberi közösséget előtérbe állítva próbálják feloldani a személyes létnek ezt a fájdalmát, ezt a szenvedését. Ugye mindenek előtt a kommunizmust említhetem, talán itt én is emlékszem, de nálam idősebbek is nyilván még jobban emlékeznek, ugye, hogy az volt a jelmondat, hogy fejlődés nem az egyes ember boldogsága, hanem az emberiség boldogsága a cél, és ha most nem is nekünk, adott generációnak nem is, de majd az unokáink, stb. Tehát az emberiség jut majd el egy kívánatos kifejletre. Ugye? Tehát ilyen módon oldani fel, mondom még egyszer, az egyes emberi lét, az egyes emberi egzisztenciának a fájdalmát és szenvedését. Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, ezek tehát az emberi horizonton belüli, mondhatnám így, az emberi ráció eszköztárával elérhető megoldások, vagy idézőjelbe vett megoldások. De végül most felteszem a lezáráshoz közeledve, hogy az igazán súlyos kérdést, elképzelhető egy harmadik út, ahol sem a gondolkodásunkról nem kell lemondani, sem a létünkről nem kell lemondanunk. És mégis megoldás, mégis egy járható alternatívát kínál ez a lehetőség. A Biblia megörökít egy nagyon rövid leírásban egy különös találkozást, ahol felvillan, tényleg egy villanás erejéig, de felvillan egy harmadik útnak a lehetősége. Mondom, egy olyan útnak a lehetősége, ahol nem kell lemondanunk sem a gondolkodásunkról, sem a létünkről. Idézem ezt a rövid részletet János evangéliuma 12. fejezetéből, a 20. verstől. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsajdából való Fülöphöz mentek, és kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nekik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Miért különleges tehát ez a találkozás a görögök és Jézus között? Ja, ne felejtsük el, hogy a görögök voltak a markáns megfogalmazói annak, amit alapigeként vagy alapgondolatként Salamontól idéztem, akik ugye úgy látták magukat, emlékezzünk csak vissza erre a szilénoszi mondásra, mint nyomorúságos egynapig élők, a gond és a véletlen gyermekei, ugye így látták az embert, nagyon jól átérezték az emberi sorsnak a rettenetes szaggatottságát, az emberi létnek a rettenetes kiszolgáltatottságát, és akik megfogalmazták, hát ezen a szilénoszon keresztül, hogy bizony a legjobb lenne meghalni, vagy a legjobb lett volna meg se születni. Nos hát, ezek az emberek, akik tényleg reprezentánsai az egész emberiségnek, ilyen szempontból, az Istent nem ismerő emberiségnek, a képviselői lehetnek, találkoztak azzal a valakivel, aki azt állította, hogy nem az a legfőbb jó, amit Szilénosz mond. És nem az a legfőbb jó, ahova Salamon király is eljutott, hanem van egy másik út is, van egy olyan út, ahol úgy lehetsz boldog, hogy nem kell elfolytanod sem a gondolkodás, sem az értelmedet, és nem kell elfolytanod a létedet sem. És mi ez az út? Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta Jézus. De mégis, kedves gyülekezet és kedves hallgatók, én azt mondanám, hogy az, ami egészen biztos, hogy egy harmadik útként nevesíthető itt, az még csak nem is ez, hanem a görögök reakciójában látszódik meg. Mit is mondtak ezek a görögök? Egy nagyon egyszerű dolgot. Látni akarjuk Jézust. Ugye ennyit mondtak, és ez az, ami tényleg nyitva áll mindenki előtt. Mert ugye, hogy Jézusról így beszélni, hogy ő az út, az igazság és az élet, ez már hát egyfajta elfogadás, nem is egyfajta, egy nagyon komoly elfogadást jelent. Erre mondhatja bárki, hát én nem tudok hinni benne, én még nem látom, hogy Jézus lenne az út, és az út, az igazság és az élet. De annyit mindenki mondhat, és arra mindenki eljuthat, amire ezek a görögök is eljutottak, és akikről egyébként többet nem is nagyon tudunk meg, hogy látni akarom Jézust. Látni akarom Jézust, vagyis keresni akarom az Istent. Keresni akarom az Istent, egyelőre még nem megelőlegezve semmit, még csak az sem, hogy létezik az Isten, vagy ki az Isten. Keresni akarom az Istent, ahogy ugye Pascal mondja, hogy hát ha létezik ez az Isten, és hát ha hagyott jeleket magáról a mi világunkban. És bizony, ez ott van, ez a harmadik út, mert ez rajtam múlik, emberen, az egyes emberen. Ez nem előfeltételezi, hogy én higgyek, hogy én ilyen vagy olyan neveltetést kapjak. Mi több, kimerem mondani bátran, hogy még hívő emberek előtt is ott kell legyen szüntelen ez a lehetőség. És újra azt kell, hogy arra kell, hogy rádöbbenjen, hogy igazából arra van szüksége, hogy lássa Jézust. Lássuk Jézust, hogy ki is ő valójában, lehántva róla a vallásos sztereotípiákat. Egy ateista ember esetében így mondom, félretéve az ateista sztereotípiákat, látni akarjuk Jézust. Kedves gyülekezet, kedves hallgatók, én most kérdéssé formálva és nyitva hagyva ezt a kérdést zárnám le ezt az előadást. Látni akarjuk Jézust? Köszönöm a figyelmet, és akkor a program szerint én most átadnám a szót, hogyha bárkinek gondolata, kérdése van, akkor legyen szíves elmondani. Nagyon nehéz volt a téma? Követhető volt a téma? Azt gondolom, mindenképpen izgalmas, és valahol ugye a létünknek a velejét érinti ez a prédikátori mondás, és hát ezek a gondolatok. Van-e tehát kérdés vagy gondolat? Tessék! Igen, köszönöm szépen. Hát remélem, hogy az előadásból kijött az, hogy igen, ez a Szentírás megoldása, és hogy én ezt teljes mellszélességgel vallom. A felvillanás csak arra értettem, hogy az a villanásszerű, hogy találkozik ennek a kétféle embernek a képviselője, tehát a görögök, ugye, és a Jézus Krisztus, aki egyedül mondhatja, hogy van egy harmadik út. Arra értettem a villanást. Természetesen az egész Biblia erről szól, hogy van egy harmadik út, a megváltás útja. Viszont szeretném azért hozzátenni, hogy én úgy vélem, hogy igazából a megváltásnak a mélységét is, és az előadás címe is ez volt egyfelől, hogy ugye a megváltás mélysége a prédikátor idézett szakasza fényébe vagy tükrébe. Tehát a megváltás mélységét is akkor látjuk meg igazán, hogyha ennek az elveszettségnek, vagy ennek a rettenetes sajátosságnak, a létünkkel rettenetes sajátosságának a tükrébe látjuk. Mert ha nem ebben nézzük a megváltásnak a megváltást, akkor az egy ilyen, hát ez egy kegyes vallásosság lesz, egy ilyen jópofa, polgárilag szalonképes vallásosság lesz, de ha átérezzük azt, amit ezek a görögök átéreztek, és átérezzük azt, amit az Istentől elszakadt Salamon átérzett, akkor azt gondolom, akkor tudjuk megérteni, hogy mit jelent a megváltás. És én tényleg azt gondolom, hogy rettenetes dolog, hogyha valaki egy gondolkodó ember, és átérzi ezt, hogy jobb lenne nem lenni, jobb lett volna meg se születni, mert olyan lesújtó a létünk önmagába, és nem jut el az Istenhez, ez egy rettenetes dolog, nem találja meg a megoldást. De ennél van egy még rettenetesebb dolog, amikor valaki úgymond ott van az Istennél, és nem látja, hogy miből is váltotta őt meg az Isten. Tehát ez az a fajta vallásosság, aminél én úgy vélem, hogy jobb még elveszettnek is lenni. Jó, köszönöm szépen. Én annyit bátorkodtam ezzel, nem vitatkozva, de mondani, hogy tehát ami egész biztos, hogy a mi választásunk, vagy az egyes embernek, aki szenvedettől, az, hogy akarja látni, keresi az Istent. Ugye amikor én azt mondom, hogy ez csak Jézus Krisztus útja, és Jézus Krisztus tud ezen segíteni, ez már egy hitbeli meggyőződés. De ugye ezt nem várhatom el kapásban mindenkitől, de azt igen, hogy keresi az Istent. Hát erre én alapvetően két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy ezek az elképzelések szerintem besorolhatók az első két irányba. Tehát egy ilyen vallásosság, amelyik, mit tudom én, a penitenciát, vagy hogy hívják, ugye, tehát letudja, és ez a nem gondolkodás. És a másik, arról egyébként konkrétan szóltam, és mondjuk egy lélekvándorlás hit, amelyik most vegyük úgy, hogy nem egy ilyen felszínes, hanem tényleg próbálja mélyében. Hát az maga ugye a nirvána eszmény, az élve meghalás, azt mondanám. Tehát az a létnek, az individuális létnek a feladása. Tehát ez nagyon jól bevethető ide. De igen, ez tehát az egyik mondásom. A másik pedig, hogy a harmadik utat azt szerint szándékosan próbáltam hangsúlyozni, hogy nem oda akarom kifuttatni ezt az előadást, hogy igen, Jézus a megoldás, és ő lesz a harmadik. Nem, a harmadik út az, hogy Jézusnak a keresése, amit ezek a görögök is mondtak. Azutána már egy következő kérdés, hogy megtaláljuk-e, az tényleg az felől nem tudok innét kezeskedni, de arról igen, hogy az egy lehetőség, hogy látni akarom, keressem az Isten jeleit. És úgy vélem, hogy ez még azoknál az embereknél is, akik hitre jutottak, Tehát megtalálták Jézust, és tényleg hittel mondják, hogy ő a harmadik út. Ez az állandó keresés, ez az állandó látni akarás ott sem szűnik meg. Tehát az élet az állandóan produkál nekünk olyan helyzeteket, hogy nekünk még mélyebben, még tisztában meg kell őt ismerni, még inkább le kell róla hántani ezeket a vallásos, káros vallásos előítéleteket. Tehát ez a mondásom lényeg, hogy a harmadik út sem maga a célba érkezés, hanem a harmadik úton is járni kell. Közben az időnk elszaladt, nem tudom, hogy valakinek volt-e még gondolata vagy kérdése. Szóval nagyon, nagyon kézenfekvő, hogy mi itt a motiváció. Az Isten azt mondta, ellenségeskedés szerez bennünk a rosszal szemben. Na most én úgy látom, hogy mi ezt előszeretettel futtatjuk ki ennek az ellenségeskedés szerzésnek a nagyon magas fokú etikai szintjére, amikor mintha ez csak úgy teljesülhetne, hogy a erkölcsi rosszal szemben. De hát mi lenne más ez az ellenségeskedés, ami tényleg ott van minden emberben, hogy beleütközik így vagy úgy, akár a jól felfogott önző érdeke mentén következetesen haladva is beleütközik ebbe, hogy nem tudja kivitelezni, és nem kudarcra van ítélve. Tehát ez az ellenségeskedés szerzés, hogy nem tudok kiegyezni az emberi létemmel, ez az, ami arra fele indít, hogy függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs, annyit a jól felfogott érdekem is diktál, hogy nézzek utána, hát ha van egyébként. Pascalra többször hivatkoztam, ő az, aki tényleg nagyon szellemesen mutat rá, például az ateisták következetlenségére, azt mondja, hogy nem keresik az Istent, ez engem felháborít, és aztán nem a jámbor vallásosság mondatja ezt velem, hanem az, hogy a jól felfogott érdekük ellen tesznek. Mert azt mondja, az nem kerül semmibe, hogy meggyőződjem arról, hogy most ezt valaki kitalálta, amit a Biblia ír, a proféciákat, vagy ez tényleg megalapozott, egy olyan tény, amit nem tudok másképp magyarázni, csak az, hogy egy Isten áll, egy elrejtőzködő Isten áll a háttérbe. Tehát ez a szikra, hogyha és nagyon egyszerűen fogalmazni, azt mondja, hogy hát nincs mit vesztenem, hogy utána nézzek. Másfelől viszont tényleg azt mondhatod, hogy tulajdonképpen az egész életünket hitáltal éljük, ha vallásosak, ha hívők vagyunk, ha nem. Tehát tényleg, hogyha valamit meg tudok ragadni a Bibliából, ami még nem biztos, de olyan alapon, hogy reménységem van hozzá, hát akkor ott van ez a szikra olyan értelemben is, ahogy te mondtad, igaz, hogy ugyan bebizonyítani nem tudom, de hitelt adok neki, úgy élem az életemet, hogy úgy tekintem, mintha bizonyos lenne. És persze bizonyos ez akkor lesz, amikor eljön az újjáteremtés, és tényleg az van, hogy lám, ez beteljesedett. Jó, hát én még egyszer megköszönöm a figyelmet, és akkor mielőtt átadnám a szót a tanártársamnak, Horváth Orsának, megkérdezném, hogy tartsunk egy rövid szünetet, mert hát hosszabbra nyúlt. Tartsunk? Jó, tényleg egy 5 perces levegőzés, jó? És akkor 5 perc múlva találkozunk.